Folytatódik az Aréna az Inforádió mikrofonjánál Farkas Dávid. A stúdióban Szalai Berzeveci Attila, a BOM elnöke, a Budapesti Értéktőzsde korábbi elnöke, és Kócsár Krisztián, a BOM alelnöke, a Nemzetközi Vívószövetség sportigazgatója. A műsor első felében már érintettük nagyjából az esélyeket. Most hogy látják a három pályázó, hol áll az esélyességi rangsorban? Szalai Berzeveci Attila.
Azt gondolom, hogy mind a három városnak komoly esélye van, mind a három város mellett rengeteg minden szól, és vannak, amik ellenük szólnak. Nekünk a fő erősségünk az, hogy mi vagyunk a három közül az a város, amely kivezetheti egyedül a NOB-ot a jelen problémái sűrűjéből. Egy váratlan húzás lenne, azt gondolom a nemzetközi közvélemény szemében, nem is értené talán, hogy Budapest, de aki benne van ebben az üzemmódban, ebben az egész pályázási történetben, az pontosan tudja jól, hogy nem a méret számít. Tehát Budapest igenis a titkos favorit. Ugyanakkor nem szabad nyilván elfelejteni, hogy Párizs-Los Angeles, azért mégis Párizs-Los Angeles, nem kell őket bemutatni, tehát nem véletlenül ők a favoritok a közvélemény gondolkodásában.
Nekem volt lehetőségem, tehát munkaköri kötelességem mind a három pályázót végiglátogatni, tehát elég részletesen megismerkedtem a pályázatokkal. Mind a három nagyon jó pályázat, tehát nem érdemes szerintem ebbe félre beszélni. Minden tekintetben jó pályázatokról van szó, amiről korábban beszéltünk. Tehát mik azok a szempontok, amik a legfontosabbak lesznek a NOB-nak. Bele tudunk abba menni egyébként, hogy mik Párizs és Los Angelesnek a forjai, de ami szerintem ebben a körben most itt fontosabb, hogy igenis Budapestnek is van. Tehát van egy olyan aspektusa ennek a kérdéskörnek, ahol Budapest igenis a legjobb a három közül, és az, hogy amit én mondtam, hogy mi az, amit az olimpia rendezés jelentene ennek az országnak, ennek a városnak. Ha az ember kiáll oda Észak-Csepel és körbenéz, akkor vitán felül van, hogy az olimpia ennek a városnak, tehát ennek az országnak hozná a legtöbbet. Tehát egy nagyon jó projektről van szó. És egyébként meg azt gondolom, hogyha az Agenda 2026 komolyan veszi a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, és én azt gondolom, hogy valamilyen szinten illene komolyan venniük, akkor ebben is Budapest abszolút favoritnak kell, hogy legyen.
Hogyha már említette, hogy egyeztetett és jelen is volt a többi pályázónál, mi a másik két pályázat erőssége és gyengesége az eddigi benyomásai alapján?
Igen, tehát Los Angeles-i pályázatnak az erőssége az kettő dologban tudom megfogalmazni, és két nagyon fontos dologról van szó. Az egyik az a költségvetés. Tehát ott van egy olyan költségvetés, vagy olyan költségvetést fogadtattak már el, és teljesítettek, amiben egy gram közpénz nincsen, tehát ez az amerikai sportod, aki ismeri azt, hogy itt így működik általánosságban is, és az összeg rendelkezésre áll, tehát nem nagyon látok pénzügyi kockázatot, nyilván az észszerű kockázatokat tekintetbe véve a Los Angeles Olimpia megrendezése kapcsán, illetve a másik előnye pedig a létesítmények készültségi foka, tehát ott olyan infrastruktúrális készültségben van most Kalifornia vagy Dél-Kalifornia az olimpiát rendeznék, hogy ezt nehéz szerintem gyakorlatilag nem csak a több másik két pályázó részre, hanem bárhonnan a világról megvenni, tehát egészen elképesztő ilyen oldalról.
Mi a gyengéje?
Gyengéje talán azt mondanám, hogy Los Angelesben ez egy sportesemény lenne. ez lenne, na, rendeztünk még egy olimpiát. Tehát próbálunk egy kicsit, nem akarom el komolytalankodni a választ, inkább átadni azt az érzést, amit hogy az ember odótozik, akkor érezni. Nem mondom, hogy nem lelkes, akkor nem lenne támogatottság a Kaliforniában, és érdemes Kaliforniáról beszélni, mert az Egyesült Államok egy akkora ország, ugye nem tudom, hogy Chicagóban mennyire éreznék maguknak az olimpiát. Tehát én azt gondolom, hogy ott talán nem kapná meg azt a figyelmet, azt a...
Nem lenne különleges?
Nem lenne különleges még ott helyben sem. Tehát én azt gondolom, hogy nekik azt, hogy most megrendezzük a 2024-es olimpiát, ez pont egy lenne az Oscar gála, a Super Bowl döntő és az NHL döntő mellett. Tehát próbálom egy kicsit átadni azt, amit ha én vagyok a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, akkor egy kicsit olyan nehezen viselnék, és akkor ugye eljutunk odáig, hogy és akkor mit ad nekünk az, hogy harmadszorra is elviszük Los Angelesbe az olimpiát. Vannak ennél egyébként profánabb problémák Los Angeles-szel, tehát azért az tudható, hogy a tömegközlekedés az nem Los Angeles erőssége, de mondjuk azt mondani, hogy ez egy komoly gond, az megint csak egy álságos állítás lenne.
De Párizs ebben jobban áll, ezt köztudomásra.
Párizs ebben jobban áll. Párizs egy nagyon jó, és akkor térjünk át Párizsra, tehát Párizs nyilvánvalóan egy nagyon jó pályázatot adott be. Ott egy érdekes eleme volt számomra, ami miatt nem tetszik annyira. És az maga az olimpia általános koncepciója, ami alatt én azt értem, hogy aki járt már olimpián, vagy követi, az tudja, hogy jellemzően úgynevezett klaszterekben gondolkodnak a szervezők. Tehát több olimpiai parkot, vagy létesítmény komplexumot tesznek össze a szervezők, így aki elmegy az olimpiára, annak van egy olimpia feelingje, mert az egyes stadionok, mit olyan uszodák, ezek járó távolságba vannak egymástól, vagy több ilyen klasztert alakítanak ki, és így aki ott van, annak van egy olyan érzés, hogy olimpián vagyok, aki ott van velem, a szinkron egy akreditált, vagy éppen néző, aki az olimpiáért van ott. Most Párizs az nem így gondolkodik, hanem az a koncepció, hogy Párizson belül különböző helyszíneken rendezik a számokat, és egy kicsit olyanná válik ettől ez az ő pályázatuk, mint hogyha a párhuzamosan rendeznének 23 világbajnokságot. És ez nem ugyanaz. Tehát én, de ez egy egyéni érzés és vélemény, de mégis egy kicsit én azt gondolom, hogy ez nem erősíti ezt a pályázatot. Ezzel együtt egy jó pályázatról van szó.
Önök mit tudnak tenni a budapesti olimpiai pályázat sikeréért? Szalai Berzevici Attila nagykövete a pályázatnak.
Hát elsősorban a kommunikációban és a nemzetközi tárgyalásokban tudom nagykövetként támogatni a pályázatunkat. Hisz az én szakmai hátteremet és gyakorlatomat figyelembe véve ez áll számomra a legközelebb, és itt van is teendő, hisz sok stakeholder, sok résztvevős ez az egész döntési folyamat. A 94 Nemzetközi Olimpiai Bizottsági tagon túl nem szabad elfeledkezni a 28 nemzetközi sportági szervezetről. Nyilván a Nemzetközi Vívószövetségről van szó, akkor viszonylag könnyű beszélnünk egymással. Krisztiánnal nem kell győzködni őt, hol kell, hogy álljon. De hát ő nyilvánvalóan egyébként, és nagyon jól teszi, hogy egy semleges szereplőként elemzi a pályázatokat. Azonban nincs mindenhol magyar résztvevő minden szövetség élén, tehát dolgozni kell azon, hogy hogy, és itt elsősorban egyébként Mizsér Attilának van feladata, mint a Pályázati Bizottság sportigazgatója, ő az, aki elsősorban a nemzetközi szervezetekkel tárgyal. Mi a nagykövetek sokkal inkább a gazdasági és a kulturális szereplőkkel találkozunk és tárgyalunk, hisz, ahogy már a műsor első részébe beszéltünk, azok, akik pénzt adnak az olimpia cirkuszhoz, hogy az működjön, azoknak különböző igényük van, és ilyen szempontból elképzelésük arról, hogy hol lenne jó, hogy legyen a következő olimpia, és igényeik vannak arra vonatkozóan, hogy ott milyen kiszolgálásban kell, hogy részesüljenek, milyen piacot jelent az számukra, mit hogy fogadná a rendező város. Úgyhogy őket sem szabad szem elől téveszteni, és aztán ott vannak az egyéb beszállítók a második, harmadik vonalban, a különböző sportfórumok, amelyeken meg kell jelenni, és előadásokat kell tartani, a szünetekben meg párbeszédet kell folytatni.
Kulcsár Krisztián, mennyire van összedolgozás, mennyire van együttműködés a nemzetközi sportéletben ismert magyar szereplőkkel? Azért jó néhányan ott vannak a nemzetközi sportélet élvonalában, Aján Tamás, a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség elnöke, Schmidt Pál, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja, Gyárfás Tamás, a Nemzetközi Úszó Szövetség alelnöke, és még sorolhatnánk a neveket, tehát van jó néhány magyar sportdiplomata, aki az elmúlt évtizedekben megfelelő rangot, megfelelő pozíciót vívott ki magának, és ezzel a nemzetközi sportélet számos szereplőjét ismeri önhöz hasonlóan. Van összetartás?
Jó, hogy ezt kérdezi, és azért jó, hogy ezt kérdezi, mert pozitívan tudok rá válaszolni. És ha nem kérdezte volna, akkor valahogy ki megváltam volna az alkalmat, hogy elmondjam. Igen, tehát mondjuk ezt érdemes látni, hogy két kategóriára kell szerintem osztani azokat a, hát akkor hívjuk sportdiplomatákat, akik a nemzetközi sportban mozognak. A egyik részük a választó tisztségviselők, teljesen mindegy az, hogy ez most egy nemzetközi olimpiai bizottsági tagról van szó, ugye most abból is van szerencsére nekünk 2+1, vagy egy nemzetközi szövetség választott tisztségviselőről, akár elnöke, mint a már említett Aján Tamás úr, vagy vannak más elnökök, vagy elnökségi tagok. És a másik kategória pedig, akik operatív szinten a nemzetközi sportéletben dolgoznak. A magyar BID-nek az egyik erősségeiként az, hogy ez a csapat, ez én azt gondolom, hogy nagyon jól összetart. Ugyanis nem vagyunk túl sokan, de azért ott vagyunk mindenhol, ahol kell, és sokkal többen vagyunk, mint egyébként azt akár nemzetközileg gondolnák, vagy tudatosulna, de olyan sokan viszont nem vagyunk, hogy ez már széthúzásra lehet. Tehát amikor én az olaszokat, franciákat, svájciakat, amerikaiakat, stb. Nézem, ők már annyian vannak, hogy nem tud egy összetartó koherens munka folyni, mert egész egyszerűen az otthoni, belpolitikai, személyes, stb. Konfliktusok, meg hát azt hiszem, hogy jól ismerjük, hogy a világ hogy működik, ezt megölik. Na most én azt tudom mondani, és ezt rögtön már az elejétől, mert egyébként azt is el akartam mondani, hogy nagyon jó érzéseim vannak nekem személyesen a budapesti pályázati csapat munkájával kapcsolatosan, tehát Attila, Mizsér Attila nagyon jó munkát végez, és egyébként mi, akik különböző szövetségekben triatlon, súlyemelés, akár judó, atlétika, asztali tenisz, mi egyébként egymással tartjuk, és nagyon jó kapcsolatban vagyunk egymással, mi ott segítjük ezt a pályázatot, ahol tudjuk.
Érdemes-e 2028-ra pályázni, hogyha a 24-es pályázat nem lesz sikeres?
Persze. Tehát ez senki nem mondta, hogy ez most vagy soha. Nyilvánvalóan a legfontosabb kérdés, ha nem mi nyerünk, akkor ki nyer? Mert ha a 24-et nem mi nyerjük, és Párizs nyerné, az egy probléma, mert a iratlan rotációs elv szerint akkor minden bizonnyal 28-at egy más kontinens viszi el, és akkor Magyarország esélyeiről legkorábban 32-re vonatkozóan beszélhetünk, de inkább 36. Ha az Egyesült Államok nyeri a versenyt 24-re vonatkozóan, akkor azt gondolom, hogy kár lenne az elmúlt két év pályázati munkáját, meg az egész elmúlt tizenvalahány évet, amit egyébként folyamatosan a pályázat előkészítésével töltött jó sok ember Magyarországon, azt kár lenne hagyni elúszni. Tudomásul kell venni, hogy mindig többen pályáznak, egy nyerhet. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság is szereti azt, hogyha valaki ténylegesen megmutatja, hogy nagyon-nagyon akarja, ez az egyik. A másik pedig ez az egész pályázati folyamat kapcsolati rendszereken működő tevékenység. És akkor nem kell mondanom, hogy egy kapcsolati rendszert, személyes kapcsolatokat, bizalmat építeni az idő. Tehát nem lehet azt mondani, hogy most már tökéletes ez a kapcsolati rendszer, és nem tudnánk 28-ra még inkább a magyar pályázat köré állítani még több embert. Tehát van mit tenni, azt gondolom, ha nem nyerünk, akkor tovább kell menni.
Érintettük már a beszélgetés első felében a magyar sport helyzetét, és hogy gyakorlatilag 7-8 év alatt ez mennyit változhat. Hogyan látják a jelenlegi helyzetet? A riói olimpiai szereplés után eltérő vélemények voltak, tekintsük mondjuk felemásnak a riói olimpiai szereplést. Mi kell ahhoz, hogy 2024-re, hogyha Budapesten lesz az olimpia, a magyar csapattagjai jobb eredményeket érjenek el, mint mondjuk az elmúlt néhány olimpia átlaga?
Azt mondom, hogy a felemás értékelés az egy jó kifejezés, igen. Tehát én nehéz nem egyetérteni azzal, hogy egyik oldalról, hogy egy ilyen kis ország ilyen fantasztikus eredményt ér el, ez ugye le a kalap, a másik oldalról meg valóban vannak ennek az országnak hagyományai olyan sportágokban is, amikről sajnos mostanában kevesebbet hallunk, tehát hol vannak a tornászaink, a boxolóink, a birkózóink, a cselgáncsosaink, tehát még akkor is, hogyha minden sportág fejlődik, és egyre nehezebb odaérni, azért, és egyébként a sportágak jellegétől besimán belefér az, hogy egy-egy olimpia nem jön össze, tehát én nem akarok senkit sem megbántani, sem megsérteni, de akkor is a tendenciákat szerintem alapvetően lehet látni. Én azt gondolom, hogy ez egy döntés kérdése. Tehát ez egy politikai, sportpolitikai kérdés, amit föl kell tennie annak, aki a számlát fizeti. Én azt gondolom, hogy vannak olyan, vagy van legalábbis egy, amiről konkrétan tudok, példa, ahol megoldották, és ez ugye ez az Egyesült Királyság, ahol egy példátlan sikertelen olimpia után 96-ban végigondolták a helyzetet, akarják-e vagy nem, mennyire fontos nekik, akarnak-e ebbe hát mondjuk egy adófizetői pénzt beletenni, és ha igen, akkor milyen feltételekkel, és ott ugye létrehozták ezt a UK Sport nevű intézményt, ami egyébként én pontosan tudom, hogy fejezetullást váltott ki azokban a nemzeti szövetségekben, ahol amiknek a működését ezt érintette, de ezzel együtt sikerült egy olyan rendszert összehozni a brit kormánynak vagy kormányoknak, ami biztosítja azt, hogy ha ők pénzt fektetnek bele abba, hogy itt eredmény legyen, akkor az úgy tudjon ott hasznosulni, hogy legalábbis optimálisabban, mint hogyha hagyják a szövetségeket a saját maguk köreiben tovább okoskodni ebben a kérdéskörben. Tehát én azt gondolom, hogy erre van megoldás. Biztos vagyok benne egyébként, hogy önmagában az, hogy a forrásokat megteremti az állam, vagy egy szövetség saját magának megteremti, az önmagában kevés. Tehát ez egy olyan rendszer kell kidolgozni, ami megfelelően működik.
Szalai Berzvéci Attila, mennyire vehető át a brit modell, vagy mi vehető át a brit modell elemei közül?
Azt gondolom, hogy nagyon fontos a brit modell tanulmányozása és implementálása. Nem elég pusztán a pénzügyi oldalról beszélni, hogy milyen forrásból, mennyire magán és mennyire állami részből illendő támogatni a sportot, azt a sportot, amely egyébként nagyon más. Nem mindegy, hogy a fociról beszélünk, vagy a teniszről, amely önfenntartó a nemzetközi figyelem miatt, vagy beszélünk mondjuk vívásról, amely, vagy akár az öttusáról, amely tipikusan két olyan sportág, amelyben mi nagyon sikeresek vagyunk, és amely nekünk nemzeti identitásunk része. Nagyon rosszul érintene minket, ha eltörölnék, vagy eltűnnénk a vezető államok közül, de hát mégsem megy el senki se öttusa, se vívó versenyre két olimpia között. Ha a világbajnokság Budapestre jön, akkor kimennek az emberek, megnézik, de nem mennek el magyarok megnézni mondjuk Kátániába egy vívó világbajnokságot. Tehát itt is differenciálni kell a sportágak között. Ami számomra egy fontos dolog és megvizsgálandó a britek esetében, hogy tudtak implementálni új sportágakat, amelyben ők sehol nem voltak. Ez egy nagyon fontos dolog nekünk is, ugyanúgy, mint a NOB-nak, hisz a világ változik, a világ szórakoztatóipara változik, az igények változnak. Az új generációk, a jövő generációi már nem ugyanazt nézik, mint amit a nagyszüleink néztek az 50-es években. Na most a magyar sport érzésem szerint nagyon leragadt. Tehát ma amikor megyünk az olimpiára, akkor nagyjából ugyanazokból a sportágoktól várjuk az eredményeket, amelyektől vártuk a 1936-os berlini olimpián. Nem adódott hozzá semmiféle új sportág, miközben a világ sport fogyasztása nagyon-nagyon megváltozott. Azt gondolom, hogy a budapesti olimpiára, ha 24-ben rendezzük, már nem tudunk áttörő sikert, vagy nem sikert, hanem áttörő változást elérni.
Az eredményességben?
Nem az eredményességben, hanem az összetételében az eredményességünknek. Tehát nagyjából a 7 év arra lesz elég, hogy azokban a sportágokban, amelyekben hagyományaink vannak, ott fölturbozzuk magunkat, hogy ténylegesen Helsinket valahogy, tehát ha itt rendezzük az olimpiát, akkor nyomába kéne erednünk a Helsinki eredményeinknek. Tehát egyik legeredményesebb olimpiánk kell, hogy legyen a budapesti. Ami viszont hosszú távon hozadéka lehet a budapesti olimpiának, hogy annak köszönhetően honosíthatunk teljesen új sportágokat, amelyekben majd később leszünk eredményesek. Számomra egy fontos példa kanadaiak szereplése a gyors korcsolyában. Calgaryig nem voltak sehol, és aztán megépítették a maguknak Calgaryba a gyorskori központot, és nem adták föl. És a torinói olimpiára és azt követően letolták gyorskoriba a hollandokat a trónról, és most már Kanada a vezető gyors korcsolya ország a világban. Jó lenne, ha a budapesti olimpia alkalmat adna arra, hogy teljesen új sportágakba is megjelent Magyarország.
2005 óta létezik a mozgalom, az alapítványuk. Hogyan megy majd tovább a 17 szeptemberi döntés alapján?
Ugye mi már függetlenítettük a tevékenységünket korábban a budapesti olimpia ügyétől, olyan szempontból sajnálatos esemény volt, hogy ugye 2010-ben, amikor az euróválság nagyon komolyan sújtotta a kontinensünket, és ezáltal a magyar gazdaságot is, akkor beláttuk, hogy az olimpia ügyének a továbbvitele kontraproduktív lenne, nincsenek meg, nem beszélhetünk a makrogazdasági feltételekről. De úgy gondoltuk, hogy az olimpiáról hosszú távon kell gondolkodni, addig is értelmesen kell az időt valahogy eltölteni, és akkor beindítottuk azt az alapítványt, amely azóta ösztöndíj programon keresztül támogatja az arra érdemes magyar sportolókat, akik majd, ha befejezik a sportolást, ezáltal a tanulmányaiknak köszönhetően sikeresen tudnak integrálódni a munkaerőpiacon. Tehát azt gondolom, hogy nekünk ez az alapítvány egy olyan fontos kontribúciónk a magyar sport sikerességéhez, amely budapesti olimpiától független.
Fiatal tehetségeket kell felkarolni? Akármi is lesz a következő években?
Fiatal tehetségeket, igen, vagy nem fiatal tehetségeket, de tehetséget, akik tanulnak, azokat karoljuk föl, igen. Most már harmadik éve. Én azt gondolom a BOM kuratóriumával egyetértésben, hogy ez így tud egyébként a leghatékonyabban és legjobban működni, hogyha ténylegesen olyan jövőbeli potenciális olimpiai szereplőket tudunk segíteni abban, hogy tudjanak a sportra fókuszálni. Tehát ez tud egyfajta folyamatosságot adni annak, hogy itt a magyar sport életben megmaradjon a színvonal.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat.
Köszönjük szépen.
Önök az elmúlt bő 50 percben Szalai Berzevici Attilát és Kulcsár Krisztiánt, a BOM elnökét és alelnökét hallották. Megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.